Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nem küldünk katonákat és fegyvereket az ukrajnai háborúba, és a béke pártján állunk, hangsúlyozta Menczel Tamás napirendelőt az országgyűlésben. A Fidesz képviselője a kormánypártok teljes támogatásáról biztosította a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kormány álláspontját, Ukrajnára kitérve pedig azt mondta, a magyar kabinet azonnali feltétel nélküli tűzszünetet akar, ám a helyzetet súlyosbítják a háborúpárti európai vezetők nyilatkozatai. Ennél is súlyosabb, hogy a NATO most azt szervezi, hogyan tudja átvenni a fegyverszállítást, a katonák kiképzését, és erre 100 milliárd dollárt szánnak. Értékelése szerint a magyar baloldal is háborúpárti. Összehívta a Védelmi Tanácsot az Izrael tért iráni légitámadások következményeinek értékelésére még tegnap a miniszterelnök. Az ülés után Orbán Viktor arról számolt be, utasította a belügyminisztert és a terrorelhárítást, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják, majd azt is közölte, holnap Brüsszelbe utazik, hogy az európai vezetőkkel áttekintse a kialakult helyzetet. A kormányfő korábban az egész világra kiterjedő veszélynek nevezte az újabb közel-keleti háborút, ami szerinte Magyarország biztonságára is hatással van. Szijjártó Péter megerősítette, hogy Magyarország szolidáris Izraellel, egyúttal határozottan elítélte az országot ért támadást. Elmondta azt is, a térségben tartózkodó magyarok közül senki nem volt érintettje a támadásnak. A közel-keleti krízishelyzet nyomán a magyar külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyi tárcavezetővel és Abdullah bin Zayed al-Nahyannal az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével egyeztetett még tegnap. A Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, a beszélgetések alapján úgy látja, nem csak mi magyarok vagyunk érdekeltek abban, hogy meg lehessen előzni a közel-keleti konfliktus tovább terjedését. A gazdálkodók visszajelzései alapján tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A száj nincs, a középső talajréteg víztartalma kielégítő, de az Alföldön a felszínhez közeli rétegekben már március közepe óta kritikus a csapadékhiány. A Dunántúlon is szükség lenne esőre, a magágy előkészítéshez és a vetéshez jelenleg túl száraz a talaj. Tartósan vízhiányos időszakban vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat engedélyezett, vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a termelőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte hetedik védekezési szezonját, jelentette a kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd, egy ráfordított forint nagyjából 33 forintnyi megtakarítást tud így eredményezni. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni, hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 állami televízióban. Jakab István jelezte, a kormány az 5 pontos agrárintézkedési csomagjában teljes körű bejelentési kötelezettséget írt elő az Ukrajnából behozatali tilalom alá eső termékekre. A regisztráció nem csak a vevőkre, hanem a szállítmányozókra is vonatkozik az áru teljes nyomkövetése érdekében. Idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca, a felhívások célja az identitás megerősítése, jelentette be V. Németh Zsolt. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos azzal indokolt, támogatni szeretnék a Hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését, gondozását, hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. Már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra. Ez az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték. Elindult a Wizz Air első isztambuli járata Debrecenből. Antalya után Isztambul a második török város, amely közvetlenül elérhető repülőgéppel onnan. Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. Ügyvezetője azt mondta, a jövőben még több olyan járat elérését teszik lehetővé, amely Debrecen és a térség utazási igényeinek kiszolgálását célozza. Végül az időjárásról. Holnap borult lesz az ég, többfelé esővel, emellett élénk erős széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 13-14 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik az idő. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az új ember április 14-i száma, a Tartalomból. Isten országáért munkálkodva, közösséget építve, Bábel Balázs püspökkészentelésének 25. jubileumát ünnepelték Kalocsán. Geleger érsek, tárgyalásokra van szükség a háborúk megállításához. A mély és személyes Isten kapcsolat felé. Beszélgetés Kis Iván Csabával a fiatalokról és a logoterápiáról. Szeress és így tégy, amit tenni akarsz. Interjú a magyar szerzetesekről szóló portréfilm alkotóival. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kívánságműsort hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma is, április 15-én hétfőn hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Elsőként Arnóton, Jászmint 22. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti családja, rokonai, ismerősei. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Fogadja szeretettel a Motiva együttes Születésnapodra című dalát.
Sok születésnapokat napjaidat számlálni, ne légyen terhes. Az ég harmatja, szíved újítsa, áldások árnya, házad elkurítsa. Te néked az örömből mindig adassék, amen.
Mészáros Jánosnak 50. születésnapján a Jóisten áldását kéri édesanyja. Cserháti Zsuzsa énekel az ünnepeltnek.
Tudom, mindenütt így van ez a nagy világon, ha egy kisgyerek megszületik, mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtassa. Ezt érzem én.
Rózsikának kömlőre Nászasszonya küldi szeretettel a következő slágert. Hallgassa szeretettel, Németh Lehel énekel.
Melódi d'amour, száll feléled, ó drága, susususok már. Benne szívem száll, melodi d'amour, zengi, hogy ne hagyj árván, susususok már. Két szív az egy pár, ajkod, ha majd ég, nálad maradnék, bár csak szeretnél, párom lehetnél, sok nyelven megírtál, kedvenc dalocskát, csak tőlem fogadd el, hozzád írt szöveggel, két szívem szerelmét, és én így felelnék. Ó, melodi d'amour, száll feléled, dal drágám, susususok már, benne szívem száll, melodi d'amour, zengi, hogy ne hagyj árván, susususok már, két szív az egy pár. Majd én nálad maradnék, bár csak szeretnél, párom lehetnél, sok nyelven megírtál, kedvenc dalocskát, csak tőlem fogadd el, hozzád írt szöveggel, kérd szívem szerelmét, és én így felelnék. Ó, melodi d'amour, száll feléde, dal drágám, susususok már, benne szívem száll. Melodi d'amour, zengi, hogy ne hagyj árván, susususok már, két szív az egy pár.
Nagy Pétert Jászberényben kollégái köszöntik nyugdíjba vonulása alkalmából Ákos felvételével. Kovács Piroskának Tarna Leleszen szomszédasszonya kíván minden szépet és jót, kedvenc énekese Demjén Ferenc slágerével.
Itt vagyunk, ki tudja, kit kihívott, mégis itt vagyunk, sokáig itt leszünk. Földre téved, égben járó angyalok, és néha szenvedünk. Álmodunk, a tények szűk
azért se változunk. Ki megtalált, itt volt néhány órát, néhány éjszakát, és gyorsan ment tovább. Még engedem, hogy ásodorj, szél kavarja életem, ha mindig jó nekem. De azt hiszem, most van itt a perc, hogy fogd a két kezem, az kell nekem. Mert ha itt vagy velem, a szívem megpihen. Most előbb mondom el, most innet kell nekem, legalább legalább te legyél az nekem. Most először mondom el, most hinned kell nekem. Legalább te maradj itt velem. Annyi minden változik, nem biztos semmi sem.
Elek Tibort névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik a Szent István Rádió dolgozói. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say,
Kedves hallgatóink, ezzel kívánságműsorunk mára véget ért. Legközelebb holnap kedden 16 óra 5 perckor jelentkezünk zenés üzenetekkel. Addig is várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618. Posta címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt is írhatnak nekünk a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Fehér József és Somogyi Márton voltak. További kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó, Domán Vivian.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tolnai Katalin mentálhigiénis tanácsadóval beszélgetünk a lelki egészség megteremtéséről.
Fizikailag talán könnyebben meg lehet határozni azt, hogy ki az egészséges ember, de hogyha lelki szempontból nézzük, akkor kit nevezhetünk egészségesnek?
Azt hiszem, hogy a kulcs szó talán ugyanaz mind a kettő egészség fogalomra, a fizikaira is és a mentál higiénésre vagy a lelki egészségre, hogy amikor működőképesnek érezzük magunkat, tehát a működés közben nem érezzük azt, hogy valahol nyom és fáj, hanem meg tudunk felelni azoknak a feladatoknak, annak a közegnek, amiben éppen mozgunk, tudunk ahhoz alkalmazkodni rugalmasan, minden rendben van velünk, akkor magyarul működőképesek vagyunk. Lelki értelemben is lehet erről beszélni, hogy mikor vagyunk lelki értelemben működőképesek, vagyis egészségesek. Én úgy gondolom, hogy erre az a válasz, hogy olyankor, amikor ebben az életfolyamatban, ami teli van változással, képesek vagyunk úgy benne lenni, hogy alkalmazkodni tudunk a változáshoz, mindenfajta változáshoz, hiszen vannak ilyen teljesen normatívnak nevezhető a növekedésünkkel járó változások, például a kamaszkor, ugye, vagy a serdülőkor, amikor így a gyermeki mi voltunkból egyszer csak a végén gyermek átváltozik felnőtté, tehát, hogy ezt is képesek vagyunk megélni, illetve az ennél ilyen rövidebb lefolyású krízis helyzetekkel is jól tudunk együttműködni, vagyis leegyszerűsítve valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy én úgy gondolom, hogy lelki értelemben egészséges ember az, aki a saját életében úgy tud részt venni, vagy úgy tud benne lenni, hogy képes alkalmazkodni a változásokhoz, képes az örömöket is megélni, és képes mindezt úgy tenni, bizonyos fokú önállósággal, hogy a tevékenységeivel nem másokat terhel, tehát önálló életvezetésre képes. Talán az egy nagyon fontos dolog, hogy az őt ért hatásokat megfelelően reagálja le, vagyis amikor gyász éri, akkor a gyászt képes megélni, amikor öröm éri, akkor az örömöt képes megélni, amikor fejlődni kellene, tehát valamit önmagából kihozni, növekedni, teszem fel egy új munkahelyen, akkor képes ennek a kihívásnak megfelelni. Tehát ezért mondom, hogy az őt ért kihívásokra, vagy az őt ért hatásokra megfelelően reagálni.
Érhetnek bennünket olyan krízisek, olyan nehézségek, amelyeket nehéz feldolgozni. Mi segíthet abban, hogy lelkileg egészséges módon szembe tudjunk ezekkel nézni?
Én azt gondolom, hogy egy picit hátrébb kellene lépnünk, és valahonnan így messziről ránézni erre a problematikára, vagy erre a kérdésre, mert én valahogy úgy érzékelem, hogy ezt most minél jobban közelhajolnánk így a mindennapi életünkhöz, akkor olyan lenne, mintha mikroszkóp alá vesszük, és akkor annyiféle hatás, annyiféle, és mi van akkor, ha, és hogyha így nézem, vagy hogyha ez történik, tehát akkor ezt hogy lehet így vagy úgy kivédeni, tehát gyakorlatilag így elvesznénk a rengeteg szál és lehetőség között. Viszont, ha egy picit messzebbről nézünk rá erre az egész kérdésre, akkor nekem az az érzésem, hogy mégiscsak, mintha kirajzolódna egy olyan szál, amit lehet követni. Talán ennek a szálnak is még a vezérfonala, vagy hogy is mondjam, tehát valami a lényege, az a feltételezés, hogy erre az életre születtünk. Tehát az, hogy nekünk a 21. század életünk most ilyen, és a mindennapjainkban most talán még hektikusabb, vagy itt a magyar valóságban most több problémát hordozó, igen, ez most egy sajátosság, de ennek ellenére az egyéni életünk semmilyen más problémával nem állít minket szemben, mint évszázadokra, ezredekre visszatekintve. Tehát talán, hogyha így ezt kitűznénk így magunk elé, hogy mondjuk ennek az életnek a átélésére vagy végig talpalására születtünk, az talán egy jó kiinduló pont lehet. És egy másik, ami segíthet, vagy aminek a szívemnek egy kedves elgondolás, hogy aztán az, hogy mindaz, ami minket egy életfolyamaton keresztül érni fog, tehát az előbb már beszéltem a normatív krízisekről, tehát mondjuk az, hogy nekünk először is onnantól, hogy meg kell születnünk, aztán utána egy családi közegben valamilyen szocializálódnunk kell, ott meg kell tanulnunk dolgokat, aztán ettől a közegről fokozatosan leválva a társadalomba is be kell illeszkednünk, majd meg kell állnunk a lábunkon, és valamilyen módon újrahatározni önmagunkat, és egzisztenciális alapokat teremteni, aztán egyfajta párkapcsolatban létezni, majd utódokat nevelni, és aztán utána nyilván még az életnek más kifutási lehetősége is vannak, sőt, hát szervesen hozzátartoznak. Ez az, ami ránk vár, és az, hogy ezt ennek a kihívásaira rugalmasan és adekváta reagálva tudjon egy személyiség működni, ennek igenis van egy olyan módja, én úgy gondolom, amit így azért meg lehet határozni. És akkor, ha innen közelítjük meg, egy szívemnek nagyon kedves metafora vagy kép, tehát egy ilyen kibővített kép az, hogyha úgy tekintünk a személyiségünkre, mint egy szerkezetre, mint egy épülő háznak a szerkezetére. És akkor az, amit te kérdeztél, tehát ugye amivel mi itt szembesülünk, már így felnőtt emberekben gondolkodva, akik most így a társadalomnak a gerincét alkotják, hogy most ebben a válsággal terhes időben hogy működnek, hogy bírják ezt a gyűrődést, akkor igazából azt kérdezzük, hogy az épületek, amikor vihar van, vagy földrengés van, vagy nem is tudom, tehát ne legyen talán ilyen, mert ez azért még annyira nem extrém, hogy földrengéshez hasonlítjuk, de mondjuk, mikor vihar van, akkor így hogy bírják ezt a nagyobb erejű szelet, hogy bírja a tető, megvan-e a vízszigetelés, tehát így körülbelül így rá lehet nézni a személyiség szerkezetre is, hogy azon a korábbi szakaszokban, a fejlődés lélektannak a korábbi szakaszaiban megtörtént-e optimálisan az, ami ezt a személyiséget annyira teherbíróvá tegye, hogy amikor már egy kész épületről van szó, vagyis egy felnőtt emberről van szó, de hát ez minden életkorban persze akkori készültségi állapotának megfelelően tud-e működni. Tehát végül is erre rá lehet nézni, hogy ezekben a fejlődési szakaszokban megtörténik-e az, amitől optimálisan tud majd működni, amitől egészséges lehet-e majd lelkileg. De én úgy gondolom, hogy az ugyanolyan kevéssé jól működő személyiségről tesz tanúbizonyságot, hogy teszem fel egy krízisben képtelen segítséget kérni. Tehát olyankor mondjuk az a megfelelő, hogyha képes arra, hogy mondjuk igénybe vegye azt a támogatórendszert, ami körülötte van, a családját, barátait, szomszédokat, munkatársakat, vagy éppen ami van. Lehet 2-3 olyan nap, vagy egy kicsit hosszabb idő, amikor látszólag tényleg nem tud megbirkózni, de akkor működik mondjuk egészségesen, amikor ő képes segítség kérni. Tehát itt nem az a rossz működés, hogy teszem fel egy gyász esemény éri, és akkor abban a pillanatban ő adekvát működéssel mindent elintéz, és az érzelmeit nem, egyszerűen nem is lehet rajta látni, de megoldja a helyzetet, tehát nem akkor működik jól, hanem akkor működik jól, amikor ő ezt meg tudja engedni magának, hogy megélje az érzéseit, és el tudja azt fogadni, hogy ő most nincsen abban az állapotban, hogy ha gyakorlati részletekkel foglalkozzon, nem gondolja azt, hogy ettől ő most kisebb, kevesebb, és neki most bármit is bizonyítani kell, és el tudja azt hinni, hogy ebben az állapotban neki az jár, hogy akik őt szeretik, vagy akiknek ő fontos, és oda nyújtják neki a kezüket, hogy megkapaszkodhasson, azt ő természetesen tudja fogadni, mert úgy gondolja, hogy ez a szó legnemesebb értelmében neki most jár, mert majd esetleg ő is oda fogja egyszer nyújtani egy fordított helyzetbe, és ebből a támogatásból, tehát amikor ezt el tudja fogadni, na majd innen fog ő tudni valahogy újra indulni és építkezni. De egyébként azt hiszem, hogy ez egy elég jól sikerült példa, mert nagyon sokak, én úgy gondolom, hogy ezt egyébként képtelenek megtenni, és az, amikor ebben a bizalomban és ebben a képességben sérülünk, hogy nekünk ez jár, és elfogadhatjuk, és mi ezt megérdemeljük, mások szerethetnek minket, csak azért meg vagyunk, lehetük nekik saját jogon, vagy alanyi jogunkon, nem kell ahhoz valami tripla szaltót ugranunk, hogy fontosak legyünk annyira, hogy segítsenek nekünk, hanem csak azért, mert vagyunk, azért fontosak lehetünk valakinek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon messzire vezető szál az életben, és hogyha ezt ott így kezdeteknél elvágjuk, akkor ezt egy 30-40-50 éves ember lehet, hogy már nem fogja tudni reprodukálni, és akkor igen, abban a krízisben ő azért nem tud jól működni, mert korábban sérült.
Fontos az, hogy foglalkozzunk mentálhigiénével, de te konkrétan hogyan kapcsolódtál bele ebbe a munkába?
Én eredetileg bölcsészkaron végeztem, tehát tanári diplomát szereztem, és mindenféle szociális és másokon való segítői szándék nélkül a magamon tett megfigyelések vezettek abban az irányban, hogy egy szörnyűség, hogy én itt vagyok egy felnőtt, a magam életének a mindenféle ezével és azával és bajával, és hogy egyébként nagyon sok területen jól működök, jó visszajelzések vannak, és mégis mintha homokszem lenne a gépezetbe, és akkor abszolút a saját életemnek az egyengetése és fésülgetése kapcsán indultam el egy kicsit ilyen önismereti irányban, és akkor aztán önmagamról is egyre többet megtudtam, a témáról is egyre többet megtudtam, egyre inkább találkozott maga ez a terület azzal a szándékkal, ami 18 éves koromban fogalmazódott meg a pályaválasztás tájékán, hogy fogalmam nem volt, csak azt tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és akkor arra, hogy ez a tanári pálya tűnt egy olyan elég kézenfekvő iránynak. És aztán itt, amikor rájöttem arra, hogy ilyen úgynevezett hétköznapi kibillentségekkel van tele a világ, tehát a legáltalánosabban mondhatom, hogy nem vagyunk boldogok, és itt nem a pszichiátriai betegségekről beszélek, hanem egyszerűen én kibillentségnek nevezném, tehát valami, ami akár visszatérően, vagy egy krízis kapcsán ilyen újdonságnak tűnően, ilyen rosszul működő jelenik meg az életünkben, kapcsolatban például, hogy rendre rosszul sikerülnek a párkapcsolatok például, vagy képtelen vagyok nemet mondani, tehát, hogy már majd megőrülök, mert már tulajdonképpen kizsigereltnek érzem magamat, de mégis, hogyha hozzám fordulnak, akkor nem tudom azt mondani, hogy nem. Hogy mi lehet ennek az oka? És hogy ezeken azért én megtapasztaltam, hogy lehet segíteni, nyilván ilyen terápiás eszközökkel, és akkor ez így engem elkezdett érdekelni, és azért mondom, hogy így a Rút kiskacsa esetemet, valahogy úgy mindazt, amit én így lassan megtanultam, meg az, ami én voltam, azt én úgy nem tudtam bele sehol se otthon érezni magam, még nem aztán így ezen a segítővé váló úton egyszer csak ez így jött, hogy én akkor most már szeretnék ennek valami nevet is adni mindazt, amit én már tudok, és akkor jelentkeztem erre a mentálhigiénés képzésre, és akkor beültem az első előadásra. Mi? A mentálhigiéné hangzott el ugye a kérdés, amit ott aztán néhány megközelítésben boncolgattunk, és akkor az első 10 percben lett ez az érzésem, mint a Rút kiskacsának így, amikor megérkezik, hogy én ez vagyok. És akkor így hirtelen mindennek lett neve, mert tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy tehát ez a mentálhigiénét nagyon nehéz lenne egy szóban körvonalazni, de hogy ez egy szemlélet. És éppen ezért van, hogy ebben a képzésben gyakorlatilag mindenféle területről jönnek emberek, tehát lehet ezt így másoddiplomaként is, mint mentálhigiénés szakember vagy tanácsadó dolgozni, de ennek a szemléletmódnak, hogy embereket hozzásegítünk ahhoz, hogy meg tudják valósítani azt a potenciált, amik bennük van, vagy valahogy ezt a kibillentséget ők maguk egy segítséggel meg tudják oldani, és meg tudják válaszolni azokat a kérdéseket, amit a saját életük kapcsán vett fel, és akkor valami eszközöket bányásszanak elő magukból, amikkel boldogulni tudnak. Tehát ez nagyon sok területen hasznosítható, akár a oktatásban, akár az egészségügyben, akár a egyházi életben, ahol emberekkel kell foglalkozni, és van esély arra, hogy elesett, működésében sérült, de nem beteg emberekkel kell kapcsolatban lenni. Tehát ott ennek mindenütt létjogosultsága van.
ahogy te is említetted, egyre szélesebb réteget érdekel és szeretne foglalkozni a mentálhigiénével. Mégis ma Magyarországon hol tart ez a szakterület?
Ha őszinte akarok lenni, akkor mentálhigiénés képzés az elég sok intézményben van. Tehát, hogy úgy mondjam, kínálat mentálhigiénés szakemberekből én úgy gondolom, hogy van. Kereslet is van, tehát kliensek, rászorulók bőségesen vannak, de ennél sokkal szélesebb azoknak a köre, akiknek ez eszébe se jut. Nem jut el addig a pontig, hogy most akkor ő segítséget kérjen. Gondolok például arra daganatos betegre, aki fekszik egy osztályon, és ott az az ápoló személyzet, aki aztán a velük való munka kapcsán érzi azt, hogy kell egy eszköz, ahogy ő ebben a helyzetben jól azokat a betegeket segítve vagy támogatva jelen tud lenni. Tehát ő nem azért csinálja, hogy ott ő úgy gyógyítson, vagy szóval, hogy ő ott mentálhigiénés szakemberként legyen egy intézményben alkalmazva, hanem a szakápolói képesítéseit szeretné az emberi ezzel a szemlélettel így megemelni és kibővíteni, hogy annak a betegnek abban az élethelyzetben úgy tudjon mellette állni, hogy hát bármennyire is furcsa hangzik, hogy ez ott valamiféle növekedés legyen, tehát hogy egy jól megélhető élethelyzet legyen, a maga a betegség, vagy esetleg a halál közelsége, hiszen ez is hozzátartozik ugye az életünkhöz. Tehát a rászorulók száma azoknál, mint akik elmennek egy mentálhigiénés központba, hát sokkal nagyobb. És kereslet az óriási, mert mindenhol, ahol emberek vannak, mindenütt, ahol problémák vannak, mindenütt, ahol konfliktusok vagy nehézségek vannak, ott nagyon jó, hogyha olyan emberek működnek, akik ebben egy kicsit tudatosabbak, és úgy tudnak ott jelen lenni egy munkahelyen, egy közegben, egy közösségben. Az a probléma, hogy amit én is itt tapasztalok, hogy intézményesen arra, hogy mondjuk egy iskolában, vagy iskolákban, úgy, mint mondjuk egy védőnő, legyen mentálhigiénés szakember. Én hallottam, ezt többen mondták nekem is, hogy jaj, de jó lenne. De hát aztán az, hogy erre státusz keletkezzen, hogy ez fenntartható legyen, még nem tartotta a szemlélet, hogy erre áldozzunk is. A mai világban élve óriás a létbizonytalanság, és nagy nehézségekkel kell szembenézni, és sokan szorongunk a jövőtől. Valahogy, amikor ugye így a gyerekeinkre gondolunk, a gyerekeink saját jövőnkre is, de főleg a gyerekeink jövőjére gondolunk, akkor egy ilyen tehetetlen érzés van bennünk, hogy ezek között a mindennapi viszonyok között, hogy mi lesz majd velük, és hova fognak ők felnőni. Különösen ugye, amikor a híreket hallgatjuk, az árfolyamokat hallgatjuk, a mindenféle gazdasági elemzéseket hallgatjuk, van egy olyan érzésünk, hogy semmiféle befolyásunk nincs arra, hogy mi történik velünk, mi lesz majd 10 év múlva, mire nőnek fel a gyerekeink. Szörnyű azt hallani, amikor valaki mély meggyőződéssel mondja, hogy ő azért nem akar szülni, mert erre a világra ő már nem szeretne gyereket hozni. Én úgy gondolom, hogy ez nem az egyedüli nézőpont, tehát a jövőnkről máshogy is gondolkodhatunk, hiszen bármelyikünk, amikor reggel felkel, vagy egy napját végigcsinálja, való igaz, hogy szükség van a zsebében nélkülözhetetlenül néhány forintra, amiből meg tudja venni mindazt, ami tényleg nélkülözhetetlen, de a boldogsága, vagy szóval annak a napjának a minősége nem csak ezen múlik, hanem ott vannak az emberi tényezők is, hogy volt-e olyan, akivel egy jót tudott nevetni, volt-e akivel meg tudta osztani akár a gondját, akár az örömét, volt-e akit meg tudott ölelni, volt-e aminek tudott örülni egy produktum, amit sikeresen létrehozott aznap. Tehát azért nagyon sok minden más is meghatározza az életünknek a minőségét, bár az anyagiaknak a jelentőségét nem szeretném bagatellizálni és elvitatni. Tehát ebből a szempontból úgy érzem, most már látszik, hogy igenis van jelentősége annak, hogy milyen állapotban vagyunk. Tehát egyfajta mentálhigiénés szemlélet az életérzésünk minőségében egyáltalán nem mellőzhető, és amikor a jövőről gondolkodunk, és tehetetlennek érezzük magunkat, akkor segíthet ez a tudás, hiszen az, hogy milyen jövő lesz, az nem csak a gazdasági tényezőkön múlik, hanem ennek is van egy emberi tényezője. Például, hogyha a gyerekeinkről gondolkodunk, hogy annak a gyereknek mit hagyunk majd örökül, vagy hogy hova nő fel, vagy ő maga milyen lesz, az nem csak azon múlik, hogy mondjuk ő 10 év múlva majd milyen ember lesz, hogy én milyen típusú iskolatáskát, milyen típusú biciklit tudtam neki venni, hanem például azon, hogy leültem-e vele társasjátékozni, vagy elmentünk-e együtt kirándulni. Tehát most szándékosan olyat mondok, amihez nem kell pénz. És hogyha a jövőről gondolkodunk, és valakinek egy kicsit esetleg ilyen felelősségérzete is van, igenis vannak olyan körök, ahol mindannyian tudunk tenni valamit a jövő érdekében, bármennyire is ilyen illuzórikusnak tűnik is ez most itt, mert van ez a mondás, hogy jobb egy kis gyertyát gyújtani, mint átkozni a sötétséget. És én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van lehetősége arra, hogy ebben a sötétségben, ami most itt kezd minket körülvenni, egy kicsi gyertyát meggyújtsunk, és én mindenkinek ajánlanám a figyelmébe a saját családját, mert ez az az alapegység, ami mindannyiunknak a saját hatókre, a gyerek szempontjából jobb keretet, mint a család, még nem talált ki senki, és egész biztosak lehetünk, hogy ennél jobb nem is létezik. Tehát, hogyha arról a generációról gondolkodunk, aki majd a mi gyerekeinkből nem sokára a társadalom gerincévé válik, és ugye visszatérve most ehhez a házképhez, 10-20 év múlva, azok, akik most születnek, vagy éppen óvodások, vagy kisiskolások, és ugye ők fogják alkotni a társadalom gerincét, hogy mennyire lesz teherbíró az a gerinc, az bizony már most formálódik.
Tolnai Katalin mentálhigiénés tanácsadóval Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!